Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Megkapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép napot mindenkinek! 9 óra 7 perc van, és ez a Millás reggeli utolsó órája, sőt szűk egy órája itt a Rádió Café 98.0-án, január 20-án pénteken Mihály Csandrással.
És Gede Balázzsal, jó reggelt kívánok én is, 0630-as 698-0980. Most már több portál írja, hogy 6-os karambol történt az M3-as autópályán, 60-nál egy elég súlyos balesetről van tehát szó, és hát ennek megfelelően az 54-es kilométer szelvény egész pontosan a Nyíregyháza felé vezető oldalon ezt a katasztrófa védelem írta, és hát tart a mentési munka, a műszaki mentés. Igen. Csak a vezetők utaztak a kocsikban, esetleges sérültekről egyelőre nincsen
ez
hír.
Mi volt, M3-os?
Az érintett pályaszakaszon teljes útlezárás van érvényben a baleset miatt, úgyhogy gondolom nem lehet egy kéhömpöly arra közlekedni. Igen, mert M3-as 54-es kilométer.
Összefügghet talán az M0 északi szektora M3 Buda irányába elesett a pálya, és a rácsatlakozó utak beálltak. Úgyhogy ez könnyen lehet, hogy összefügg a két
valaki
dolog.
Azt írja, hogy hétfő van, nem péntek. Nem tudom, ezt mondtuk volna. Blue Monday.
Lehet. Blue Monday. Nem is akármilyen hétfő. Igen, mert lehet, hogy pénteket mondom tényleg.
Mert hogy az év legszomorúbb napja, ugye a karácsony messze, a következő szünidő a jó idővel együtt távol, megint csak kiderült, hogy mégsem fogunk két hét alatt 40 kilót lefogyni.
Igen.
A napok szürkék,
csalódás.
Az időjárás csalódásra okot adó, úgyhogy ezt így a brit tudósok megállapították, hogy bizony-bizony január 20-a tája a legszomorúbb hétfői napok.
De mi nem érzem.
Én rajtam nem.
Nem,
tényleg.
Abszolút. Úgyhogy nekünk ez egy ilyen happy Monday. Na, és akkor balagunk is tovább a malacokkal, kecskékkel, bocikkal, és nem is tudom, mi van még, tyúkokkal.
No, ecsi, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra?
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Nem tudom, hogy a hallgató közönség mennyire került akár gyermekkorába, akár felnőtt korába fizikai és hosszan tartó kapcsolatba gazdasági haszonállatokkal, de az az igazság, hogy most, amikor élő szereplős oroszlán király van, meg nagyon emberesítjük a körülöttünk élő hobbiállatokat is, akkor egy kicsit felfedezni véltek-e ezen találkozások során egészen megható, hogy is mondjam, csak jellemzőket a gazdasági haszonállatoknál. Sose felejtem el, hogy például amikor ültem a nagyanyámnál a lépcsőn a nyári konyhába, a tyúkok oda gyűltek körém, és változatos kárálással énekelve, alkalmi kórust alapítva próbálták kiénekelni a szószoros értelmében, ha nem is a sajtot, de éppen amit ettem azt a számból, és bevallom őszintén, hogy nagyon meghatott ez az egész dolog, és hát el is csábultam. Na most képzeljétek, vagy amikor ugye a szakmai gyakorlatomat abszolváltam felső cikolán, akkor lehetett látni, hogy adott esetben a borjú neveldében a borjak hogy tudnak kötődni az emberhez. Például a világ végén, tessék kipróbálni, tehát vannak ilyen hobbi farmok, hogyha ilyen kis böcét, ilyen kis borjút látunk a hobbi farmon, akkor nyújtsuk, ami még ugye a teljes táplálás időszakában van, ez nagyon fontos, akkor nyújtsuk neki a mutatóujjunkat. Azt ugye ő elkezdi tőgyként értelmezni, elkezdi szívogatni a mutatóujjunkat, és ezzel a módszerrel kérlek szépen a világból ki tudod vezetni. Tehát mész, tartod az ujjadat, hátrálsz, és jön a borjú szépen. Tehát ezzel felvághatunk neveletlen gyerekeink előtt, hogy apa ehhez is ért. Vagy amikor például a disznó elfeküdt tereganyáméknál, az egy hihetetlen élmény volt, oda menni hozzá, és ugye vakargatni a fületövét, vagy a hasát, és akkor hát utolérhetetlen hanghatásokkal járt ez az egész, ez a tehát ez a teljes elazulás.
A disznó állapotot. Nagyon intelligens, nem? Az igen. Tanítható is.
Tanítható dolgokra. Is, meg szobatisztává nevelhető.
Tényleg.
És nagyon sok szerve szinte leképezi az emberi szerveket, és ezért
igen, hát ugye folynak kísérletek a szívátültetést, illetően ugye egy pici genetikai módosítással azt hiszem még annyira nem eredményes, ilyen egy-két hónapig működött, de a projekt az ígéretes.
Uh-huh. Felhívnám a figyelmet a hallgatóknak, hogy a cukiság bomba fog robbanni. Ennek azonban nem az az oka, hogy a műsor ezen elemének szakmai színvonala olyan mélységbe került volna, hogy már csak a cukisággal lehetne látogatottságot, hallgatottságot növelni, hanem egész egyszerűen felültem erre a vonatra, és egy kicsit utána olvastam, hála a brit tudósoknak, hogy mit kell tudni a gazdasági haszonállatok érzelmi világáról, érzelmi intelligenciájáról, ha már minden ebbe az irányba uh-huh. megy, hogy mindenki cuki, mindenki aranyos, és akkor kicsit emberként kezeljük ezeket az állatokat. Na például kezdjük a tehenekkel. Tudtad, hogy a tehenek nyugodtabbak, ha választott barátaikkal vannak együtt?
Nem.
Itt is van egy ilyen, kérlek szépen, vannak barátaik a teheneknek, ezt meg lehet figyelni egyébként a tehén telepeken, hogy nem egy nagy gombócban van az összes tehén, hanem ilyen kisebb csoportokban vannak.
Klikkesednek?
És ezek klikkesednek, uh-huh. nagyon jól rávilágítottál erre a dologra, és egymást szórakoztatják is. Tehát így löködik egymást, uh-huh. egymáshoz dörzsölődnek, ugrálják egymást, ugye az éppen ivarzó, nőivarú szarvasmarhák, ha szabad ezt a szakkifejezést ide becsempésznem. És hát azt ne felejtsük el, hogy az idejüket ebben a társaságban, egy ilyen mikrokörnyezetben működnek, tehát a teheneknek vannak barátaik, és ezt is megfigyelték a tudósok, hogyha ebből a körből kiszakítják őket, akkor kis tehén depi.
Őrület. És tehén más depi. Állat lehet a barátja a tehénnek?
Képzeld el, hogy igen. Kutya. Ennek is volt, sőt az egyik óriási derültség közepett, az egyik évfolyam társamat kiszemelte egy ilyen tehén.
Pajtinak,
és mint egy kutya járt utána egyfolytában hozzá, szintén így lökött a fejével, hogy foglalkozzál már velem, mikor elkezdte megvakarni, akkor így megmerevedett, és hát ugye természetesen az állattartó terep dolgozói, akik nem a legélesebb kések a fiókban, elkezdték taglalni, hogy vajon miért kötődik egy tehén egy hímivarú felnőtt férfihoz. Mit művelhetett vele az, igen. hogy ez a függőség kialakult. Egyébként a teheneknél is van vezetés, kérem szépen, mert hogy a csoportokban van egy domináns egyed, és hogyha egy új egyedet raksz be, akkor ugye a domináns egyed majd eldönti, hogy a dominancia sorrendben hol kerül. Tehát aha. ott van egy úgynevezett vezértehén, egyébként a szarvasoknál is, meg az elefántoknál is vezértehén van. És hát ugye itt is egy ilyen
hiány. És van, hogyha úgy néz ki, hogy egy följebb való került be a csapatba,
akkor lejátszák.
Lejátszák,
igen. Aztán megint csak nem saját forrás, hanem kutatások, hogy a tehén bőgés érzelmi tartalmat hordoz. Hát aki megint csak falusi élményeiből kutatva eszébe jut, hogy például hogy követelték a tehenek adott esetben, hogy fejjék meg őket, mert ugye fizikai fájdalmat okozza. Tehát, hogy az a bőgés, meg az a bőgés, amikor kvázi hívja a gazdáját, mert éppen valami szükséglete van, tehát éhes. Tehát, hogy ezt így le lehet, de ezt tudományosan is bebizonyították, hogy az emberi beszédhez hasonlóan képes az érzelmek és a kedélyállapot kifejezésére.
Hát ugye van a bőgés létezik.
Van az én ebben szótár. Most így nem vagyok benne, de
tehén
a bőg a tehén, mert nincs kalap a fején kezdetű. Igen. Hát az ugye erre a megfigyelésre alapul.
Értem.
Illetve Egy kutatás megállapította, hogy képesek felismerni az embereket, a memóriájuk a teheneknek pedig kiváló. Nem csak felismerik, de meg is jegyzik az arcukat, továbbá arra is emlékeznek, hogy hol találhatók a legjobb legelők. És hol van a kedvenc citatójuk. Az a baj, hogy brit tudósok összegereblézték azt, amit öreganyám 40 évvel ezelőtt már tudott. Mert hogy, és én is megfigyeltem, mert például azok nem tehenek vagy lovak voltak, de volt egy állatápoló, egy állatgondozó az egyik telepen, aki reggel 4 óra 30 perckor sarkig kitárta a lóistáló ajtaját, és elüvöltötte magát torka szakadtából, még mielőtt a villanyt felkapcsolta volna, hogy na mi van gyönyörűségeim, és a lovak belemásztak a vájúba, mert úgy féltek tőle, mint a tűztől. Persze, tehát hogy mi az, hogy megismerik. Nagyon is megismerték. Amikor mi ébresztettük őket 4:30-kor, akkor meg teljesen nyugodtan várták a sorukat a kajára. Úgyhogy ennyit a tehenekről és a lovakról. A tyúkok, ha már ugye szóba került a tyúkok kárálása, számos különböző hang kiadására képesek változatos kommunikációt tudnak lezavarni a tikok. Akár 100 különböző arcot is felismerni, és képes rájuk emlékezni. Döbben. A tyúk, még pedig megjegyzik azt, aki rosszul bánik velük például. Megint csak a tyúkok is.
Hát még nem túl nagy a tyúk van, de úgy látszik, hogy erre mégiscsak ki van hegyezve.
És egymást is, ezt is bizonyították empirikus adatot, hogy a tyúkok megismerik egymást. Óriási tudományos jelentősége lehetett ennek a vizsgálatnak, biztos jó sokba kerül, de mindegy.
Ami támogatott kutatás lehetett, igen.
És az ultraibolya sugárzást is érzékelik. Itt is egy saját szakmai tapasztalatot hadd hozzam, hogy képzeld el, hogy a tyúkokat ugye hajnalban szállítják, vagy nagyon-nagyon korán kell felkelni a tyúk félék szállításához, mert ugye nem bírják a nagy meleget, és meg hajnalban oda kell érni a célállomásra a tyúkoknak. Most mivel emberiesítjük épp a gazdasági használatokat, nem nevezem meg, hogy mi a célállomás sok esetben, és akkor vörös fény mellett szállítottuk őket, tehát nem kapcsolták fel a villanyokat, meg a világítórendszert, hanem a vörös fényt, és akkor ilyen nyugodtabbak voltak, és úgy ez egy ilyen, ugye az ember jobban lát a vörös fényben, mint a tik, meg a pulyka, és akkor így szállításban is sokat tud ez segíteni, sokkal nyugodtabbak. Bár ugye az ultraibolya sugárzást is érzékelik. Megvan az, hogy el tudod altatni a tyúkot? Nem. Ismered ezt a trükköt? Nem. Megint csak gyermekkoromba kell visszanyúlni. Megfogod a tyúkot, meg a nyakát, behajtod a szárny alá, meghintáztatod, szó szerint, és leteszed a földre, úgy marad.
Tényleg.
Tényleg, próbáld ki, ha tehet. Ezzel is lehet ugye a neveletlen gyermekeink előtt, hogy apa mennyit tud a gazdasági használatokról. Igen. A bankszámla számomat majd megadom a tippekért. Szerény anyagi ellenszolgáltatás természetesen elfogadott.
Igen, feleveníti egy kedves hallgató ezt az állatok barátságát. Kincsemnek, de lehet overdóznak. Nem, kincsemnek
volt a macska. Cica. Igen.
Igen. Egy cica volt a barátja, és futam előtt, ha nem találkoztak, rosszabbul teljesített. Sőt, volt, hogy annyira akadékoskodott, hogy el sem lehetett indítani. Igen, igen, az egy nagy címbiség volt.
Aztán, aki látott már kotlós tyúkot, pontosan tudja, hogy milyen jó anya a tyúkféle, és hogy nagyon kötődik, és ehhez is megint csak vissza kell nyúlnom a messzi múltba, hogy mennyire kötődik. Nálunk van, amikor a kacsatojásokat...
Hát ez ilyen emberi, tehát ilyen minősítésként is ezt a
tyúkanyóskodást,
igen, ezt áthoztuk a gyakorlatból.
Kérlek szépen, két tapasztalatom is van. Az egyik, amikor kacsatojást rakott nagyanyám a tyúkok alá, a tyúk kotlós tyúk kikeltette, és akkor volt nagyon nagy probléma, hogy igazi kotlós tyúkként terelgette a kiskacsákat az első pocsolyáig. Aha. Azok nagy örömmel beleszaladtak, hát ne tudd meg, hogy a kotlós tyúk mennyire, azt hittem szívinfarktust kap. Tehát, hogy próbálta megóvni a veszélytől, amelyet természetesen a kiskacsák lévén vízi jártassággal is rendelkező tyúkfélék nem értettek, és szegény tényleg nagyon kiakadt. Illetve kérlek szépen megvédi a ragadozóktól is a kotlós tyúk. Itt a vadgazdálkodás egyik aspektusára hívnám fel a figyelmet, ugyanis képzeld el, hogy a fácánokat is, kis fácánokat is kotlos tyúkkal szokták nevelni, mert hogy annyira védi a ragadozóktól a kotlós tyúk jobban, mint a fácán anyuka, mert a fácán anyuka menekül azonnal, ott hagy csapott papot, a kotlós tyúk meg kiáll akár a róka ellen is, meg a vércse, meg ilyesmik ellen is nagyon keményen. Karvai ellen például küzd, úgyhogy ez is egy. És akkor elérkeztünk a kedvencethez, a disznokhoz, rendkívül intelligens, komplex, kognitív képességekkel rendelkező állatok, olvasom a tanulmányban. A világ negyedik vagy ötödik legintelligensebb állatfajtája.
Aha, igen.
A sertés.
Na, komoly
sok főemlésnél is okosabbak. Néhány az éves biztos kisgyermekékhez hasonló az ő intelligenciájuk. Úgyhogy,
nem semmi.
Nagyon tiszta állatok. Tehát az, amikor rátörünk utódainkra, és azt mondjuk, hogy mi ez a disznó, igen, az a disznókra te nézve sértés.
Disznó. Igen.
Igen.
Igen. Mert jó, hogy, hát meghentereg néha ugye egy kis dagonyát. Azt...
Az, hogy be vannak zárva egy olba, ugye kényszer.
Persze.
Tehát, hogy nem, de hogyha egyébként nagy a mozgásterük, akkor nagyon-nagyon messze, és nagyon-nagyon egy helyre piszkítanak a lakóhelyüktől és az étkezési helyüktől is. És az intelligenciájukkal kapcsolatban ugye legújabb állatvédelmi előírás az, hogy a sertéseknek, figyelem, játékokat kell biztosítani.
Uh-huh.
Azért, hogy unalmukba, amíg ugye hizlalják őket, ne egymással foglalatoskodjanak, ezért láncokat lekössék szoktak berakni, kis aha labdácskákat, mert hogy így játszanak, tehát hogy igen, ők elfoglalják magukat, és képzeld el, hogy a istálló dekorációját is meghálálják. Tehát, ha kicsit ilyen színes, nem egy ilyen falanszter jellegű istálló van,
szép
akkor
rajzok,
jobban érzik magukat, és sokkal jobb a hasznos kihozatalú.
Igen. Valakinek beugrott Ogilvy állatfarmja, mert azt írja, minden állat egyenlő, de a disznók egyenlőbbek.
Igen. Ezt ismerjük. Hát nem véletlenül.
Igen. Meg egy olyan is jött, hogyha harcolunk azért, hogy az őz nem a kicsi szarvas, akkor arról is érdemes beszélni, hogy a városi ember a tyúkot is csirkének nevezi. Falun nevelkedtem, nekem még mindig bántja a fülem.
A tyúk, meg a csirke?
Igen, lecsirkézzik a tyúkot.
Hát az életkortól van olyan, igen, amikor csirke életkorban tyúk, van, és van,
a amikor... A még nem tojt
tyúk. Még nem, aztán csirke, és utána tyúk.
Igen.
Én így tudom. Úgyhogy ezek voltak a legfontosabbak. Természetesen lehet szó a kecskékről, amelyek hát számtalan vidám pillanatot okoznak a tulajdonosaiknak, mert rendkívül intelligens állatok.
És igen,
rendkívül találékonyak, és ezzel falánkak. A nagybátyám kecskéje megitta a gázolajat, amit ugye lecsapolt a motorkerékpárjából. Valahogy felmászott az ablakra, és megette a nagyanyám muskátliait. Azóta se tudjuk, hogy jutott fel olyan magasságokba, és hogy nem törte össze magát, tehát hogy egészen elképesztő, szabaduló művész a kecske.
Most meg igen, az Orwell helyett Ogilvyt mondtam valamiért, a reklámszakit kevertem az íróval. Igen, ezek rém jó pofa dolgok. Úgyhogy van-e még nekünk ilyen?
Nem, erre gondoltam, nincs, hogy egy kicsit jó, ilyen ember közelévé hozzuk, és hát sajnos azt kell mondanom, hogy ezen teljesen megható és akár emberszerűnek is nevezhető tulajdonságuk ellenére természetesen ő gazdasági haszonállatokról van szó, amelyeknek az a célja, hogy mi ne éhezzünk. Úgyhogy ezeknek a figyelembe vételével érdemes azért számolni húsfogyasztás esetén. Én mondjuk simán túl tudok ezek ellendülni, engem ez annyira nem zavar, de elképzelhetőnek tartom, hogy mások pont most e beszámoló hallatán hagynak majd fel a húsfogyasztással, hála Istennek, mert hogy akkor az én ökológiai lábnyomomat is ezzel tudják csökkenteni.
Igen.
És már tettem valamit, ha nem is tevőlegesen, de legalábbis
már az a baj, egy kicsit ilyen álságos vagyok, mert ugye a feldolgozott hús nem zavar, de például ilyen disznó ölése,
nem tudná ilyenem már, nem?
Nem. Azt nem tudnám élvezni. Visít, vonyít szerencsétlen, és nem, az...
Jogos a kérdés, milyen motorkerékpár megy gázolaja, lehet, hogy nem a motorkerékpárból jött le, meg nem tudom én, hanem valami használt fáradt Trabantból, nem emlékszem, már egy biztos, hogy egy ilyen üzemanyag...
Trabant sem megy gázolaja, mindjárt megírják, úgyhogy...
Igen, hogy egy ilyen üzemanyag tálcából, amit kiraktunk, vagy kirakott a nagybátyám a szerelés alatt, és visszamászott a szerelőoknába is.
Írja egy hallgató, hogy az én szemem, fülem, meg az acskós csibeleves bántja, a csibét ne tessék megenni. Hát vannak ilyen.
Igen, igen. Látom, fogalmak. A foglalkozás elérte a célját, úgyhogy a rovatot ezennel egy látványos kézmozdulattal berekeztem. Remélem, tartalmasan telt ez a néhány perc.
Persze, hát abszolút.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a minden segít neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És itt van Ciber Ákos elemző a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Na hát itt vagyunk iránymutatás nélkül, ugye ma nem lesz kereskedés az USA-ban, mit csinál ezzel szemben Európa?
Hát itthon elsődlegesen egészen a korábbi negatív nyitáshoz képest egy 2%-os emelkedés látható éppenséggel a BUX Indexben. Egy egészen magas, 1,6 milliárd forintos forgalom mellett jelenleg 85.092 ponton áll a BUX Index, és a kérdésed szerint nagyjából ez hasonló képet mutat ahhoz, mint ami Európában is látható, ott is a vezető indexek, mint például a DAX vagy a FTSE is egy ilyen 2%-os körüli emelkedést mutatnak éppenséggel.
Jó,
lássuk a részleteket,
igen, nézzünk bele.
Mennyi az annyi a blue chipeknél?
Jó, hát a vezető részvényeink közül jelenleg a MOL mutat csak gyengességet, ő 2876 forinton áll, egy 10 forintos csökkenése, míg a többi vezető részvényünk éppenséggel emelkedik, köztük a Magyar Telekom 1380 forinton áll, 14 forintos emelkedéssel, az OTP 23750 forinton, 10 forintos emelkedéssel, és a Richter 10.800 forinton, 100 forintos emelkedéssel.
A második sorban történik valami? Mert itt az elmúlt napokban elkezdtek mozogni ilyen Autovallis, Masterplast, kicsit, mintha elővették volna a befektetők, mondván, hogy a blue chipek mentek eleget, most már lehet mazsolázni esetleg a hátsó sorban, vagy a középsőben.
Forgalomban, ahogy éppenséggel nézem, most már azért a négy blue chipünk vezeti megint ezt a négy fős dobogót. Itt azonban szorosan követi a Magyar Telekomot a 4G, ők azért egy egészen szép 2%-os emelkedést tudhatnak a mai napon újból maguk után, valamint egy másik nagyobb forgalom látható még ugyancsak a Delta Technologies részvényeiben is, ami 3%-ot emelkedett itt a reggeli órákban. Azért nem kifejezetten magas forgalom mellett, de azért a magyar kispapírokhoz képest azért egészen magas forgalom látható most ezekben a papírokban.
Nézzük a deviza. Elleni... Igen, bocsánat, fejezd be.
Csak azt még annyit akartam én megígézni, azért kifejezett céges hírek, azért most ehhez a nagyobb forgalomhoz nem köthetőek jelenleg.
Oké, devizapiacot nézzük, milyen bőrben van a forint, milyen bőrben van a dollár, ugye Donald Trumpot ma iktatják be az Egyesült Államok elnökének.
Igen, hát akkor kezdjük is a dollárra. Az új elnök beiktatását még most egészen nyugodtan forint erősödéssel várja a piac. Jelenleg majdnem 400,2 forintot kérnek el egy dollárért, azonban itt az elnök beiktatása után, ez magyar idő szerint délután 6 óra azért jelentősebb mozgások is megindulhatnak, ugyanis Donald Trump kijelentette, hogy a beiktatása után több mint 200 elnöki rendeletet fog aláírni már az első napon. Az euróval szemben a forint ugyancsak a reggeli órákban enyhén erősödött, azonban azóta visszagyengült erre a 412,7 forint körüli szintre.
Oké, köszönjük szépen!
Rendben, köszi, jó munkát, jó kereskedést!
Köszönjük szépen, nektek is további szép napot!
Szia! Ciber Ákos elemző számolt be nekünk a tőzsdei árfolyamokról, mozgásokról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha.
A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
nem figyeltünk az év végén, mert nagyon el voltunk mással foglalva, de olyan 12 erős napja volt az OpenAI-nak, mint a csuda, és hát szerintem ez le fog képeződni a magyar gazdaságba is egy idő múlva, de a világgazdaságban mindenképp, hogy miket húztak ők meg, de szakértői segítséget kérünk a lépések értelmezéséhez. Kis Gergely, az Attractó ZRT társalapítója van a vonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Ez valami marketing fogás? Ez a 12 erős nap az OpenAI-nál?
Igen,
köszönjük az interjút. Na, szóval menjünk végig, mert azért elég erős bejelentéseik voltak, amelyel meglepték a világot, és ugye meg kell, hogy őrizzék az előnyüket, hiszen az ő döntésüknek köszönhetően volt 2024 minden kétséget kizáróan a mesterséges intelligenciáról folytatott viták éve.
Igen, nagyon erős szereplők mindenképpen ezen a piacon.
No, menjünk végig a 12 napon. Mi történt decemberben az OpenAI házatáján?
December közepétől a végéig 12 munkanapon keresztül bejelentettek minden nap egy-egy dolgot, és ezt ilyen nagyon viccesen egyébként a webben egy karácsonyfa, ilyen adventi kalendár formában ábrázolták. Én úgy vártam tényleg szinte mind az ajándékokat, hogy na melyik nap mit fognak mondani, és nem is volt hiába valami. Egyébként mindjárt az első nap bejelentettek végre az a híres O1-es modell, az érvelő modell, amiről korábban sokszor beszéltünk, az végre kijött a previewból, és éles verzióba került, megérkezett hozzá a szoftverfejlesztőknek, az API elérés is, meg minden ilyesmi, tehát ezt a csoda modellt, ezt már produktív környezetben is lehet használni, és mindjárt az első nap bejelentettek egy olyan dolgot, amitől a több szempontból is felhördült azért a szakma, hogy ugye eddig a $20 kaptad meg az OpenAI-nak azt a pluszos előfizetését, $30 meg a Teams-et, és akkor most van egy $200 per hó összegbe kerülő csomag, ami korlátlan hozzáférés biztosít az OpenAI erőforrásokhoz, és egy exkluzív, van egy ilyen O1 Pro nevű modell, amit csak ebben az előfizetésben lehet használni, és hát jelen pillanatban ez a legjobban teljesítő modell, ami az ilyen tudományos dolgokat illeti.
Ez mit kell tudni erről az O1 modellről, ami beszéltünk róla, csak hát ha valaki nem követte figyelemmel, azt mondtad, hogy ez érvelő és tudományos modell, ez elmagyarázza az A négyzet plusz B négyzet egyenlő C négyzetet, hogy ez miért van így, hogy megértse a user?
Igen. Azt tudom mondani erre, hogy amikor az OpenAI először ezt bejelentette, meg most is, ha megnézed az openai.com/O1 vagy valami ilyesmi oldalt, akkor azt látod, azt írják, hogy ajánljuk ezt a modellt olyan fizikusoknak, akik elakadtak a kvantumoptikai kutatásaikkal, vagy olyan sejtbiológusoknak, akik ilyen sejtannotációkkal foglalkoznak, és ehhez kell nekik segítség. Tehát már maga az OpenAI is olyan közönségnek ajánlja kifejezetten ezt a modellt, ami jóval túlmutat az ilyen adjál nekem receptet, meg írjál nekem vicces haikut típusú megoldásokon, hanem ez egy, mert ugye arra ott van a 4 O, ami egy sokkal, sokkal kevesebb erőforrásból, sokkal gyorsabban ad neked eredményt, de amikor egy ilyen O1 modellel elkezdesz dolgozni, és felteszel neki olyan komplex problémákat, tényleg tudományos, matematikai, fizika, minden ilyesmi, akkor ő percekig gondolkodik a válaszadás előtt, nézegethetsz egy ilyen kis csúszkát, hogy akkor most már csak hány perce gondolkodik, és akkor végén ad egy nagyon kimunkált, szofisztikált, sok szempontból átnézett választ, ezt tudja az O1.
Oké, és jön a második.
Hát önmagában azért sokat elárul, ugye, hogy a célközönség a kutatásában elakadt tudós, és annak fog segíteni, szóval azért ez már egy elég kemény.
Igen, elég kemény kritika is. És jön a második nap. Mi történt a második napon?
A második, illetve itt volt több olyan nap, ami kicsit ilyen filler nap volt, szerintem a második is ilyen, hogy a nem tudom, tudományos közösségnek egy része hozzájuthat most egy reinforcement learning tevékenységhez, ez nem volt olyan nagy súlyú bejelentés, lehet rá egyébként pályázni. A harmadik nap volt szerintem, ami szintén egy nagyon hangsúlyos volt, hogy ugye ismeritek ti is, mert korábban szintén sokat beszéltünk róla, az OpenAI-nak a Sora nevű modellje. És a Sora az egy videógeneráló modell, az azt tudja, hogy beírod, hogy
szeretném látni, hogy Chuck Norris kaputelefonon regisztrált a DAB-ba,
lehet utasítani,
digitális állampolgársági programba, és erről csinál egy kis videót?
Ebből csinál egy videót, így van, 10-20-30 másodperces, pontosan nem tudom, hogy mik az ilyen korlátai, valamilyen korlátok között egy videót, és hát fantasztikus, tehát tényleg egészen megdöbbentő, hogy eszedbe jut valami, ugyanúgy, ahogy a ChatGPT-be beírod, hogy nem tudom én, vörös hajón ő mászkál a sivatagba, és közben ezért valami üdítő italt iszik, és nem tudom, ilyen lyukat fúr a homokba, és akkor erről fog készíteni neked, pont ugyanúgy, hogy a ChatGPT válaszol egy videót. És ezt ugye régóta vártuk már, mert ez már talán áprilisban láttuk az első videót, ami ezzel kapcsolatos, de nem volt kiadva. Tehát tudtad nézni a demókat, de nem férhetett hozzá még ehhez senki. És akkor volt egy ilyen pletyka, talán az elmúlt adásban, még az amerikai elnökválasztás előtt, amikor beszéltünk, úgy emlékszem, hogy a Millás reggeliben is volt erről szó, hogy megvan az elnökválasztás, és akkor az a pletyka, hogy utána majd kiadják ezt a modellt, mert ugye nem akartak ebbe ilyen módon még egy kicsit se beleavatkozni, és hát valóban ez történt, megjelent a Sora modell, hozzáférhető, sajnos az Európai Unióban nem, tehát a nagyon kevés ország van a világon, aki nem fér hozzá a Sorához, de az összes EU-s ország ilyen GDPR dolgok miatt, de rendelkezésre egyébként a képesség, és szerintem ez egy óriási dolog megint, mert hogy látsz a szemeddel, amikor netezel, és jön a görgeted a Facebookot, és akkor ott vannak ilyen dolgok, megnézed, és hogy az igaz vagy nem igaz, itt egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy pillanatok alatt 10 másodperc munkával tudsz olyan videót csinálni, akár ami nem is az. Igen. Nem való.
Jó, hát a Sora után
haladjunk az erős napokkal.
Nem tudom, hogy még volt-e, mert ilyen erős kezdés után hova lehet ezt még fokozni, merül fel bennem a kérdés.
Most nem biztos, hogy végig kéne minden egyes napot külön nézni, mert aki akar, az meg tudja nézni, de összességében az van, hogy ezt az egész ilyen ChatGPT-t, mint eszközt, azt egyre több mindenre lehet használni. Ugye bejelentettek ilyen dolgokat, hogy most már a ChatGPT Mac-en lassan Windows-ra is jön, de Mac-en össze tud kapcsolódni más programokkal, és akkor igazából mondjuk egy szoftverfejlesztő környezeten belül meg tudod hívni a ChatGPT-t, hogy javasoljon neked kódot, vagy valami note-taking application-ön belül meg tudod hívni natívan, tehát összekapcsolódik, akkor van ilyen, hogy a ChatGPT Search, ami egy kicsit alternatívája más kereső lehetőségeknek, az eddig csak az előfizetős rendszerben volt, most már szabadon bárki használhatja a ChatGPT Search-öt, akkor bejelentettek, hogy ha felhívod Amerikában az 1-800 ChatGPT-s telefonszámot, akkor tudsz beszélgetni a ChatGPT-vel. Tehát azok számára, képzeld el, ilyen viccek vannak, hogy azok számára is elérhető, meg WhatsAppon is fel lehet hívni egyébként, akik nem írják be, hogy ChatGPT.com, hanem ilyen módon szeretnének vele beszélgetni. Megjelentek a projektek, például ez egy tök jó dolog, mert eddig a ChatGPT-t, amikor használtad, akkor ugye az volt, hogy minden beszélgetés az ott megjelent, és kicsit ilyen szervezetlen volt, de most már bevezettek egy ilyen project funkciót, ahova egy helyre tudod szervezni az egy témával kapcsolatos beszélgetéseidet, meg fájjaidat. Szóval nagyon izgi dolgok vannak, de a legizgalmasabb a legutolsó nap volt egyébként, nagyon kíváncsi voltam, hogy mi lesz, és hát túlszárnyalták azt, amire én gondolni mertem. Itt az történt az utolsó napon, karácsony előtt egy pár nappal, hogy bejelentettek egy olyan modellt, még nem jelent meg, de bejelentették, hogy O3, tehát az a neve OpenAI O3. És azt állítják, hogy ez az O3-as modell, ez a különböző intelligencia teszteken, vagy inkább a legfontosabb, ez az ART-AGI nevű legfontosabb intelligencia teszt, ami ma van, az emberhez nagyon hasonló teljesítményt produkál. És azóta, ugye ezóta eltelt mondjuk kevesebb, mint 30 nap, de azért már egy jó pár nap eltelt, én azt érzem itt a közösségben, aki ezzel az AI-jal foglalkozik, hogy az, hogy ez az AGI, ez a general intelligence, az emberhez hasonló képességű mesterséges intelligencia, ez ugye eddig egy nagyon távoli vízió volt, 20-40, 20-35 ilyen dátumokról beszélgettünk, és most az OpenAI-nak az a narratívája, és egyre többen kezdik átvenni, hogy hát valójában ide megérkeztünk. Tehát valójában az O3-as modellnek a képességei...
Az már emberi?
Azok, az, ezek az szerint? Már emberi, tehát
ezt kimerjük mondani most?
Ez így
hogy ezt ígérik ők, de még ugye nincs kint a placon. Mikorra hát, ígérik szerinted ezt?
Szerintem egy pár hónap, két-három, nem max, de lehet, hogy annál is kevesebb. Itt én azért érzek egy olyat ebben, hogy egyrészt, hogy mi az emberi, az ugye filozófia, meg vörösbor tábortűz, tehát az nem csak egy ilyen, nem csak egy ilyen tudományos dolog. Aztán meg a másik olyan, hogy az OpenAI ugye óriási fundraising kényszerbe van, ezeknek muszáj évente behúzniuk rettetes mennyiségű milliárd dollárt ahhoz, hogy egyáltalán a víz fölött maradhassanak, és ezért mindent megtöknek azért, hogy produkálják magukat, táncolnak, meg ellejtik, tehát párhuzamosan hatalmas teljesítményt nyújtanak egyébként technológia tudományosan, de most levelet írnak a Trumpnak, meg a mit tudom én, hogy a Amerikának az AI, és akkor, hogy finanszírozni kell ezt az egészet, szóval ők nekik ez is bent van, de az, hogy az arcagi teszt, ez most nem kezdem el magyarázni, aki akar utána nézni, szívesen beszéltünk rá bármikor, ez tényleg azt méri, hogy nem azt, hogy mit tanultál meg egy korpuszból, amit már jól tudott a négy jó modell is egyébként, hanem az, hogy mennyire vagy képes következtetni olyan dolgokra, amiket nem tanulhattál meg még, mert még nem láttad azt az adatot, vagy nem láttál még olyat, de már tudni fogod, mert ebben nagyon erős, és tényleg magán a teszten az emberi átlag teljesítményt az simán hozza ez a modell. Mm-hmm. És akkor most, hogy megérkeztünk-e abba a korszakban, amikor lehet azt mondani, hogy igen, van emberi teljesítményű nem ember, aki részt tud venni mondjuk egy csapatmunkájában, vagy egy projektben, vagy valami, vagy még nem érkeztünk, mert majd nézzük meg, amikor megjelenik a modell, és tényleg használható, de az interpretációja az OpenAI-nak, és egyre többeknek, akik már nem az OpenAI, hogy igen, az van, hogy itt már elkezdődött.
És akkor most tegyünk ki evészjósló kifejezés után három pontot. Köszönjük szépen, bízzuk a többit a hallgatókra, folytatása következik. Nagyon szépen köszönjük, hogy felhívtad a figyelmet. Jó munkát kívánunk.
Okay, szervusz.
Szervusz. Köszi, szervusz. Az elmúlt percekben az OpenAI 12 erős napjáról beszélgettünk Kis Gergellyel, az Attractor ZRT társalapítójával.
Heuréka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha.
Na, még maradt pár perc a műsor végéből, hogyha egy kicsit szemezgetünk
pár
az üzenetekből.
Másodperc.
Másodperc.
Igen, mert behúztam a közlekedési híreket.
András, nincs igazi városi haverod. Ezek a városiak a kifejlett lyukat is csirkézik. Sőt, én ismerek egyet, aki a felnőtt disznót is malacozza. Ez csak a
majdnem rákorcsolyáztál. A Hello Röfisre, majdnem rákorcsolyáztál.
Igen. Na, szóval az eleje volt a lényeg.
Igen.
Aztán jött egy kép egy marhával a tetőn.
Köszönjük, és nem tudom értelmezni.
Ja, igen, motorpár, gerékpár, gázolaj.
Azt helyre raktuk.
Azt igen.
Ne felejtsétek el, hogy egy Turing-teszt és egy mesterséges rendszer tudatos vagy öntudatos, az más kérdés, illetve nem kell bonyolult rendszer, mely kreatívnak tekintető reklámfogás, de ettől még használhatóak véli a hallgató.
Jó, hát egy darabig az lesz reklámfogás, igen, valaki... aztán egyszer csak mégiscsak meghaladja, vagy eléri az emberi intelligenciát a mesterséges. Igen.
No, hát ennyi fért bele a Millás reggeli műsor folyamába ma reggel Blue Monday-en, az év legszomorúbb hétfőjén. Reméljük,
arra is írt valaki, hogy egy nagy hókusz-pókusz, hambág az egész.
Meglátjuk, nem igen. Tudom. Szóval ennyi fér be már a Millás reggeli tarsójába a Blue Monday-en, az év egyik legszomorúbb hétfőjén a brit tudósok szerint. Mi ezt nem vettük komolyan. Reméljük, hogy ti se fogtok, úgyhogy mindenki nagy fülig érő mosolyjal termelje a GDP-t, mert hogy a mikrobiomon kívül a stresszmentesség is nagyon hozzájárul ahhoz, hogy mennyire vagyunk teljesítő képesek úgy a hivatásunkban, mint a magánéletünkben. Ez pedig egy jó mosolyjal, mármint a stresszmentesség, a jó munkahely az nem azért elérhető.
Azt mondtad, másodperceink vannak.
Ennyi volt. Köszönjük
szép
a figyelmet.
Szép napot, sziasztok!
Sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápecsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.